éppen szokatlan ellenség támad. Az enyészet megkóstolta Molett gépírónő, becsapja a fiókját, hogy lázas érdeklődését egy halom hosszában összehajtott papírlap felé irányítsa. Ha nem csapna rá, ugyanarra az iratcsomóra az ügyvéd úr helyettese is, hogy kivegye belőle a maga munkásságát, más ügyirat nem lévén a helységben. Georges Beauvergé gondosan megtisztogatja a fekete csontkeretes pápa szemét, és felveszi a kalapját. Amikor a szomszéd helyiségben áthalad, a lázas munka már eléri tetőfokát, hogy annál nagyobb legyen a visszaesés, mihelyt a főnök úr mögött becsukódott az iroda ajtaja. Odafent, a hatodik emeleten szintén becsapódik egy ajtó, és Christine Rouard kisasszony nagy sietségében a cipője talpán szánkázik le a lépcsőfokok élein, halk sikolja lajkain. Közvetlen akkor ér le az utcára, amikor Georges Beauvergé kinyitja az autóját, és éppen beszállni készül. Christine a gyors futástól alig kapva levegőt, mellére szorítva kígyóbőr táskáját megáll egy pillanatra a kapu előtt, és liheg. Szörnyű mód elkésett. Akkor is elkésett, ha már ott lenne, ahová készül. Most már csak arról van szó, hogy minél kevesebb legyen a késés. Kétségtelen, ha a megszokott módon föld alattival megy be, akkor el se induljon. Autóbuszállomás pedig nincs közelben, taxival meg nem mehet, mert nincs rá pénze. Ekkor vette észre Georges Beauvergét, akit úgy látszik a gondviselés küldött ide. Többször is összetalálkoztak már a lépcsőházban, de csak annyit tudott róla, hogy ugyanebben a házban lakik. A többi meg nem is fontos, legalábbis a jelen esetben nem. Az ügyvéd úr éppen begyújtotta a motort, amikor Christine odaszaladt hozzá, és bekopogott az ablakon. A feldúlt arcú fiatal lány váratlan megjelenése annyira meglepte, hogy ilyettében meg sem mozdult, csak bámult rá kifelé. Christine ekkor már megkerülte az autót, és a túloldalon felszakítva ajtaját egyszerűen beült melléje. – Uram! – mondta elfulladt hangon, gyors lélegzetvételekkel. – Tegye meg nekem azt a nagy szívességet, hogy gyorsan elvisz a nagymamámhoz, aki súlyos beteg. Nincs időm taxit keresni, és minden pillanatban meghalhat. Gyorsan vigyen el oda. Christine Rouardnak hívnak. Itt lakom én is ebben a házban. Irgalom! Christine igyekezett könnyeket sajtolni a szeméből, ami sehogy sem sikerült. – Hová vigyem? – hebegte Beauvergé. – Théâtre du Monde, rue de l'Égalité 45. A váratlan eseménytől meglepett fiatalemberre szinte átragadt Christine idegessége. Gyors tempóban száguldva, szó nélkül vitte a megadott címre. A fiatal hölgy nem volt előtte ismeretlen. Több ízben összetalálkozott vele a kapuban, ilyenkor tisztelettudóan félreállt, hogy utat engedjen neki. Már első találkozásuk alkalmával megállapította, hogy nagyon szép, kívánatos teremtés, és egy bánatos sóhajjal tekintett utána a lépcsőházba, ahogy két karcsú vonalú, fiatal lábszárán megfeszült a testszínű sejemharisnya. Most pedig itt ül mellette ez a csodálatos kislány, mintha csak a mesékből lépett volna elő. Itt vagyok, aki után vágyottál, örülj neki, mondhatná, ha mondaná. Más fiatalember már igen ügyesen hasznosította volna ezt a szerencsés alkalmat, amely így váratlanul az ölébe pottyant. De Georges Beauvergé, mint ahogy megállapítottuk már, szánalomra méltóan ügyetlen fráter volt. Rossz az ilyet nézni is. Gondolatai csak gondolatoknak maradtak meg, és egyetlen szót sem tudott kinyögni. Christine ezt a hallgatást úgy vette, mintha a fiatalember kedve ellenére segített volna a szorult helyzetén, és ezentúl ő sem szólt többé egy szót sem. 10 perc száguldás után, majd elütöttek egy virágárus kofát, befordultak a Rue de l'Égalité-re, és megálltak a Théâtre du Monde piszok szürkére patinázott épülete előtt. Christine, akit bántott a fiatalember szótlansága, gondolt egyet, és kesztyűs kezével kikotorászott 75 cm a retiküljéből. Tartsa a kezét. Georges ilyetten engedelmeskedett. Minden esetre odaadom a metrójegyem árát benzinkiadása fejében, és még egyszer köszönöm. Ezzel már nyitotta is az autó ajtaját, hogy kiszálljon belőle. Georges arcát elöntötte a pirosság. Riadtan tartotta kezében a nikkel apró pénzdarabokat. Már nem volt ideje arra, hogy röviden megmondja, szívesen hozta el ide, másképp is örömmel áll a rendelkezésére, csak éppen sürgősen vissza akart adni a pénzt. Kinyújtotta a karját a fiatal lány felé, hogy visszatartsa egy pillanatra. Krisztin, mintha megsejtett volna valamit, hirtelen visszafordult, és csak így történhetett meg, hogy Zsorzs irányt tévesztett keze nem a bal karját fogta meg, hanem a bal mellét. Átkozott véletlen. Krisztin szemei előbb meglepődést árultak el, majd a hirtelen haragszik ráit lövelték feléje, és hevesen visszafordulva, bal kesztyűs kezével hatalmas, csattanós pofont mért Zsorzs Boverzsi arca közepére. Remek találat volt. A második, kevésbé nagyobb csattanást már az autó ajtajának a becsapódása okozta. És Krisztin Ruár kisasszony gyors léptekkel befutott a színház épületébe, ahol állítólag nagybeteg nagymamája az utolsó óráit éli. Az ügyvéd úr dermedten nézett utána. Annyira ártatlan volt a dologban, hogy fogalma se volt arról, miképpen jutott a kiadós pofonhoz.
Azt viszont rögtön elhatározta, hogy erről a kellemetlen kalandjáról nem beszél soha. Senkinek.